A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek, meg a kedves hallgatókat is.
Igen, és köszönjük szépen, hogy ilyen sűrű napok ellenére tudunk így beszélgetni az év vége felé, de hát az interjú apropóját pont az év vége adja, mármint egy egész évet átfogó értékelés, gazdasági szempontból legalábbis, minket ahhoz a kedves hallgatók hozzászoktak. Nézzük a 2025-ös esztendő teljesítményét, hogy látod, milyen bázissal látott neki a magyar gazdaság 2025-nek, és hát a főbb makromutatókon is végigmegyünk majd.
Nem vagyunk kényelmes helyzetben, hiszen hogyha a világgazdaságot figyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy hát 2-3%-os növekedés van. Ez a növekedés pedig nem a már fejlett országokból jön, hanem Ázsiából, Indiából, Kínából. Európában nagyítóval kell keresni az 1% feletti növekedési mutatókat. Az év egyik nagy slágere volt Spanyolország. Ez az ország 3% felett tudott növekedni a tavalyi évben, és ez a lendület ez megmaradhatott, de inkább jellemző a nagyon vontatott 0,5-1%-os, maximum 2%-os növekedési ütem. Tehát így a szűkebb régiónk ezt produkálja, és ez természetesen hat Magyarországra is. Amúgy úgy indult az év, hogy nagy terveink voltak, és azt gondoltuk, hogy véget ér a háború, konszolidáció lesz, nem lesznek például vámok, aztán lett a Liberation Day, ugye április 2-án erről hallhattunk, hát ez megtette a kellő hatását Európára is, illetve Magyarországra is, tehát a komoly terveink azok elillantak, és hát azt mondhatjuk, hogy magyar viszonylatban hát jól néz neki, jól jön neki egy 1-2%-os éves növekedés, így hát beillünk abba a sorba, ami Európában látható, a vontatott növekedési üteme sorába, és nyilván látva ezt a kormányzat, hát elővette a fogyasztás mint olyat, ami rövid távú megoldást, ezt egészíti ki egyébként a beruházásokkal. Szerintem erről majd biztosan beszélgetni fogunk. Úgy indult az év, hogy elindult a Demján Sándor program, egy egészen csinos összeget vett ez elő, aztán utána évközben még jöttek adókönnyítések. Az összkép itt megint az, hogy a fogyasztás, a családi adókedvezmény növelése, az édesanyák SZJL mentessége az egy rövid távú impulzus a gazdaságnak, a beruházás pedig hosszabb távon érvényesülhet. És hát nyilván ilyenkor szóba kerülhet, hogy mi jöhet jövőre, csak nagyon röviden, ugyanúgy nagy ötleteink, nagy terveink vannak, és egyébként nem csak nekünk, hanem az Európai Bizottság is azt mondja, hogy a magyar gazdaság lendületet vehet amúgy 2026-ban, de hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a külső környezet, és hogy el tudunk-e búcsúzni ezektől az 1-2%-os növekedési ütemektől, amelyek most nagyon jellemzőek az Európai Unióban.
Erre még visszatérünk már, mint a 2026-os esztendő latolgatására, de még továbbra is maradva 2025-nél, ugye ezzel együtt a növekedést az egész éves alapon hogy látjátok, mennyire tud ez a szám valamelyest még csak kikerekedni, recesszió már valószínűleg nem lesz.
Az biztos, hogy nem lesz, tehát ez egyértelmű. Egyébként az Ökonomusznál arra számítunk, hogy éves összevetésben 0,5-1% közötti növekedés valósulhat meg. Azért egyébként örülhetünk, hogy elkerüljük a recessziót. Ugye látjuk azt, hogy Németországban ez nem feltétlenül sikerült, és hát ugye nagy hatása van a német gazdaságnak a magyar gazdaságra, és hát ugye ezt érzékelve ugye a kormányzat próbál fogyasztást ösztönözni például, adókat csökkenteni, járulékokat csökkenteni. Hát nyilván ugye felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben. Hát valóban, tehát fiskális élénkítéssel érdemes élni, még akkor is, hogyha ennek azért lehetnek hosszabb távú kockázatai. Itt majd természetesen óvatosan kell bánni a mértékkel és az ütemmel.
Említetted a Demján Sándor programot, illetve úgy fogalmaztál, hogy csinos kis összeg áll rendelkezésre a magyarországi vállalkozásoknak. Ennek a produktív hatása, amikor fog érződni a különböző szegmensekben?
Igazából csinos az összeg, de nyilván ebből soha nem lehet elég, azt azért mindenki tudja. Olyan ez, mint a fizetés, hogy minél magasabb, annál jobb. A vállalkozásoknak vannak tehetetlenségi nyomatékai. Sokan egyébként az év elején szembesültek azzal a ténnyel, hogy nagyon sok vállalkozásnak egészen pontosan nincsen weblapja, honlapja. És például ez a program ezt is célozta. Vannak egyébként már azonnali látványos, jól látható eredmények, nagyon intenzív volt az érdeklődés a különböző csatornák, pályázati csatornák iránt, megtörténtek az első kifizetések, kiutalások, de azért az lényeges dolog, hogy a vállalati szektorról van szó, és hogy azon túl, hogy a vállalat megőrzi a munkaerőbázisát, vagy egyébként még növelni is tudja, új eszközt szerez be, új technológiát szerez be, ezek rögtön láthatóak, tehát hogy azon túl az érdemi hatások, a termelékenységi hatások, vagy egyébként a fajlagos költség csökkenése azáltal, hogy mondjuk jobb technológiával tud termelni a vállalat, nem azonnal jelentkezik, hanem közép-hosszú távon. Ugye ezért érdemes mindig visszaemlékezni a közgazdasági tankönyvekre. Ugye a tankönyvek azt mondják, hogy ha van egy komolyabb beruházás, annak a hatása nem másnap jelentkezik, hanem a termelékenység javulása azért több hónappal később, egy évvel később ad lendületet a gazdaságnak.
Térünk rá beruházásokra, ugye rögtön a bevezetőben említetted, hogy ez is egy fontos szegmens a nemzetgazdasági folyamatoknak. Itt mi az, amit esetleg pozitívumként lehet elkönyvelni a korábbi évekhez képest?
Hát egyébként nagyon kell gondolkodni, hogy valamilyen pozitívumot mondjunk, hiszen az utóbbi időszakban azért a vállalati beruházások szektorában gyakori volt a kétszámjegyű visszaesés is. Ugye 2024-ben láthattunk ilyen számokat, és hát abban reménykedtünk 2025 elején, hogy legalább ezt a negatív folyamatot sikerül megfordítani, legjobb esetben esetleg a pozitív tartományba kerülni. Hát többek között ezért is indult el a Demján Sándor program, de itt egy nagyon húsba vágó kérdéssel nézünk szembe, mégpedig ez az, hogy Európában ugye megváltoztak a fogyasztói percepciók, a vállalkozásoknak a jövőbe vetett hite, és hát első körben a nagy beruházásokat napolták el, tekerték le.
Úgy fogalmaznak a vállalkozók akkor, amikor rájuk kérdez a ilyen szituációban, hogy kivárunk.
Így van, ezt így is lehet mondani. Lehet, hogy ez egy ilyen eufemizmus ebben az esetben, de valóban az van, hogy nem lehet tudni, hogy mit hoz a következő negyedév. Lehet, hogy meglennének a források, de mivel jelentősen emelkedtek az árak egész Európában mindenhol, egyébként beesett a fogyasztói kereslet, az energiaárak növekedtek, hát sokan úgy gondolkodnak, hogy meglátjuk, hogy mi lesz, megvárjuk, hogy mi lesz, és akkor annak megfelelően hozunk majd beruházási döntést. Szóval ez az összkép, és ez természetesen érintette Magyarországot is. Itt is nagyon sok beruházás lekerült a napirendről, vagy egyébként négyzetgyököt vontak a beruházásokból, vagy teljes egészében elhalasztották azt, és hogy ezt próbálta valahogyan segíteni, meg próbálja segíteni a Demján Sándor féle program. Több beruházás elindult ennek megfelelően, de azért még van tennivaló. És ami még mindig így egy neuralgikus pont, az a vállalatok esetében, vagy vállalkozások esetében a beruházási hajlandóság. Tehát ott értelemszerűen még kell előfeszítés, de egyébként látványosan igyekszik ezen az összképen javítani a magyar kormányzat.
Most túl azon, hogy van egy állami mentőprogram, hogy látod a finanszírozási átlet, például a kereskedelmi banki szempontból, ott lesz idén trendforduló? Hiszen ott is problémát okozott az elmúlt két években, hogy igazából nem finanszíroztak a kereskedelmi bankok a vállalkozásokat, mert hát igény sem volt rá, meg ugye a kondíciók is úgy alakultak, ahogy.
Hát ugye a bankok természetesen viselkednek igazából, ugye lehet látni a banki tevékenység kapcsán azt, hogy konjunktúra idején tovább fűtik a gazdaságot, azonban amikor megváltoznak az előjelek, akkor is vonakodnak hitelt nyújtani például, amikor már egyébként mondjuk lehetne. Szóval ilyen szempontból a banki tevékenység az a tankönyveknek megfelelő. Így igazából nehéz értékelni most a beruházási képet, meg a kamatképet, hiszen ugye nem olyan régen elindult egy 3%-os vállalatokat támogató hitelprogram, ugye ez egy kamattámogatott hitelprogram. Nagy erre az érdeklődés, sokan is élnek vele, és hát természetesen nagy az érdeklődés az adócsökkentésre is a vállalatok esetében, ez természetes ügy egyébként. Úgyhogy együtt kell értelmezni alapvetően a kettőt. Komolyabb trendfordulóra én személy szerint addig nem számítok kereskedelmi banki hitelezésnél, amíg ténylegesen és érdemben nem változnak meg a fogyasztói percepciók, és egyébként Például nem kerül lezárás az európai háború, vagy egyébként most utóbbi időszakban hallhatjuk a gáz árának emelkedését, amíg nem lesz valamilyen konszolidációs hullám az energiaárak növekedésében. Én egyébként komoly beruházási aktivitásra addig nem számítok az Európai Unióban, és hogyha ez visszatér, na azután kezd majd el mindenütt növekedni a kereskedelmi banki hitelek iránti kereslet.
Egyéb iránt a Magyarországon zajló gigaberuházások és Magyarország külföldi működő tőke vonzó képessége, az mennyiben árnyalja a képet?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert eddig, hogyha úgy tetszik, a mikrosíkról beszéltünk, kisebb vállalkozásokról, de érdemes a makrosíkra is kitérni. Olyan komoly meglepetés nem ért minket FDI tekintetében, hiszen most is egészen meglepő számok érkeztek, továbbra is érdeklődnek a magyar gazdaság iránt, jönnek a befektetők, az FDI nagyon komolyan hozzá tud járulni a magyar gazdaság teljesítményéhez. Most csak így szemezgetek, ugye a gazdasági sajtóban azt olvashattuk például, hogy a BYD-nak a kutatási központja ide Magyarországra érkezik egészen pontosan a 11. kerületbe, aztán átadták ugye a BMW gyárat, aztán nem olyan régen bejelentés született arról, hogy a Procter & Gamble üzemegységet, gyárat hoz egyébként létre. Amerikai vállalatok jelezték ilyen franchise-ban működő láncok, hogy szeretnének Magyarországra jönni befektetni. Tehát ezek a hírek folyamatosan érkeznek. Azt lehet mondani, hogy Magyarország tőkevonzó képessége továbbra is jó. Külföldi tőke szeret bennünket, lát lendületet. Még egy apró dologra felhívnám a figyelmet. Egyre erősebb és látványosabb az üzleti szolgáltatások központja Magyarországon. Ez egyébként azt jelenti, hogy most már 100 000-nél is több munkahely van itt, és például amerikai vállalatok kimondottan fontosnak tartják Magyarországot ebben a tekintetben.
Ez egyébként budapesti jelenség? Most független attól, hogy tematikus csatornából ülünk.
Jönnek szépen sorba a jó kérdések, és azért örülök ennek, mert többé nem teljesen budapesti jelenség. Ott vannak a nagy egyetemi központok, Debrecen, Pécs például, vagy Szeged, hogy csak néhányat említsek, jól képzett fiatal munkaerővel, és ezek az üzleti szolgáltató központok többé már nem csak call centerek, hanem nagyon komoly kutatásfejlesztés történik itt, és nagyon szeretik a fiatal munkaerőt. Pont van egy pontos számom. Ebben az iparágban az átlag életkor mindösszesen 35 év. Tehát aki 40 évesen ott dolgozik, az már szeniornak számít, és ebben a szektorban nagyon komoly lendület van, és a Nemzeti Befektetési Ügynökség egyébként látja is, hogy ez még inkább fel fog futni, és még inkább hozzá fog tudni járulni a GDP-hez, a nemzetgazdaság teljesítményéhez.
Visszatérünk még az amerikai-magyar kapcsolatokra más aspektusból is, ígérem, de még maradva itt a makro vonalon, hogy látod a költségvetésnek a pozícióját tekintettel arra, hogy tegnap elég sok hír megjelent arról, hogy a elmúlt évhez képest ugye 20%-kal magasabb a hiány, és hogy tulajdonképpen ez már vége is a világnak. Így van?
Hát igen, nyilván, hogyha az ember olvasgat, akkor könnyen szembe kerülhet ezekkel az üzenetekkel, míg hogyha másfelé olvasgat, akkor meg az derül ki, hogy stabil és szilárd és jó alapokon áll a költségvetés. Hát valahol az igazság a kettő között van, azt lehet mondani, hogy a költségvetésben voltak tartalékok, igazából azokkal az intézkedésekkel, melyek például ugye a családokat célozták, ezek a tartalékok talán elmentek a falig, tehát azt lehet mondani, hogy egy kifeszített költségvetésünk van, és összességében még azt érdemes hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy a költségvetés atomjaira hullik, hanem nyilván tekintve azt, hogy az Európai Unióban kell tartani fiskális fegyelmet költségvetési államadóság szempontjából. Ugye a magyar kormányzat abban az időszakban, amikor a külső kereslet lanyha, a költségvetési tartalékokat felhasználva próbál lendületet vinni a gazdaságba. Most nyilván el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy hát a költségvetés hiányt faragjuk le nullára. De ugye ott az üzenet a következő lenne, egy egyébként is nehezebb Európai Uniós időszakban, amikor ugye a gazdaság teljesítménye szerény, akkor érdemese kvázi megszorításhoz, lefaragáshoz nyúlni. A tankönyvszerű példák azt mutatják, hogy nem, mert az még inkább elhúzódó, vontatott gazdasági problémákat hozhat. Ilyenkor érdemes, hogyha lehet és hogyha van tartalék a költségvetésben, az adócsökkentéshez nyúlni, de óvatosan, illetve az adókedvezményekhez nyúlni. Azért mondom, hogy óvatosan, mert azért nem szaladhat el a hiány, mert pénzügyi kiegyensúlyozatlansággal azért elég nehéz tartós növekedést, felzárkózást elérni, úgyhogy még ha annyi belefér, akkor itt megjegyezném azt, hogy nincsenek könnyű helyzetben azok, akik Magyarországon a költségvetési tételeket összerakják, meg egyébként az Európai Unióban költségvetési kérdésekkel foglalkoznak, mert ez egy kimondottan nehéz időszak mindenki számára, és amúgy nem lepődhetünk meg azon, hogy például Romániában elszaladt a költségvetés hiánya, Lengyelországban, Franciaországban is, és hogyha egy kicsit mélyre ásunk, az derül ki, hogy ám nagyon messze vagyunk a 3%-os Maastrichti konvergencia kritériumoktól. Franciaországban például háromszor ekkora a költségvetés hiánya.
Most kérlek szépen, bár mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetés ajánlottak vagyunk, de ugye a Fitch Ratings most hozta ki hétvégén a negatív kilátását. Kell-e itt aggódni ezen a vonalon már, mint ami az adósságfinanszírozást, adósságbesorlást illeti?
Hát alapvetően azt mondom, hogy hát aggódni kicsit mindig lehet természetesen, meg reflektív, intelligens ember mindig aggódik is, meg pásztázza a környezetét. Az tényleg lényeges dolog, hogy ezek a hitelminősítők mit mondanak. Az ő szavuk döntő meghatározó külföldi tőke meg befektetések szempontjából, és amikor egyébként, ugye most nyilván Magyarországon egy választás közeledik, amikor vannak olyan intézkedések, amelyek kvázi választási időszakban kerülnek elő, én biztos vagyok benne, hogy a döntéshozóknál azért megjelenik az, hogy rendben van, de ez, erre majd mit fog mondani a hitelminősítő. És én azt gondolom, hogy ez fajta, egyfajta horgony lehet valahol, hogy kvázi mit mondanak majd rólunk azok, akik egy képet kínálnak a magyar gazdaságról a nemzetközi befektetőknek, más országoknak, más államoknak. És én azt gondolom közgazdászként, hogy jó, hogy ez így van, jó, hogy van rajtunk egy ilyen kontroll, vagy egy ilyen fék, meg egyébként jó, hogy más országok esetében is folyamatos és nagy frekvenciájú a hitelminősítés, mert ezáltal tulajdonképpen a fiskális, meg monetáris fegyelmet lehet szavatolni.
Van még hát a műsor első részből pár percünk, és ejtsünk szót a nagy ellenségről, jelesül az inflációról. Tegnap jelent meg a Központi Statisztikai Hivatalnak a friss száma, hogy éves alapon 3,8%-os volt az áremelkedés üteme novemberben. Nagyjából a piac, az elemzők 4%-ot vártak, úgyhogy ezen a téren legalább van valami pozitív meglepetés. Mondjuk ezzel együtt hogy látod a drágulás ütemét akkor, amikor 2025 teljesítményéről beszélünk?
Hát először azt emelném ki, hogy mit láthattunk mondjuk 2020 meg 25 között, hogyha szabad egy rövid megjegyzést ide szólnom, akkor azt mondanám, hogy nagy inflációs sok érte egész Európát. Olaszországban 2020-ban mindenütt 1 euró volt egy kafé, egy ilyen presszó kávé, most azért inkább 1,50 vagy 1,30, szóval így kell elképzelni az árak növekedését máshol, és ez más termékeknél is megfigyelhető volt. És ami Magyarországon látható 2025-ben, az egyfajta konszolidáció. 2025 elején, amikor valaki azt mondta, hogy ő 5% körüli inflációra számít, akkor nagyjából az volt a megjegyzés, hogy te jó bizakodó, jó optimista vagy. Most pedig, amikor tegnap kijött a legfrissebb inflációs adat, és azt láttuk, hogy 3,8%, akkor azt mondjuk, hogy hát visszatért a jegybanki tolerancia sávba, az infláció üteme mérséklődött, és összességében azt mondhatjuk, hogy tényleg hát 4-5% közötti inflációs adat lehet ebben az évben, inkább 4 felé tartva, és ez azért egy nagyfokú konszolidációt jelent. Sajnos egyébként az árak növekedés az velünk marad, de velünk marad egyébként egész Európában, tehát az ilyen 1-1,5%-os inflációs ütem azért az távol, a horizonton sejlik fel valahol. Rövid távon azért, és a költségvetés is így tervez 2026-ra, 3-4% közötti inflációs nyomás lesz a magyar gazdaságban. A pontos adat jövőre egyébként 3,6%, ugye a költségvetést így állították össze. Úgyhogy hát ezt az inflációs nyomást kell majd kezelni természetesen.
Igen, köszönöm szépen, és tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.